Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Budapesten a Hagyományok Házába látogatunk el, legalábbis szóban, és a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról fogunk beszélgetni, mégpedig Szabó Zoltánnal, a Népi Iparművészeti Osztálynak a vezetőjével, aki egyébként nem csak néprajzos, hanem azon belül népzenész. A kiállításokkal kezdjük, aztán majd a zene után a Hagyományok Házának egyéb tevékenységeivel folytatjuk az adásunkat.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Azt szeretném kérdezni először, hogy pillanatnyilag két nagy kiállítás van a Hagyományok Házában. Az egyik kiállítás a nomád nemzedékről szól. Már legendássá vált ez a fogalom, de fiatalabbak nem emlékezhetnek rá, tehát nem mindenki tudja, hogy miről is van szó. Hogyha erről néhány szót hallhatnánk.
Igen, már évekkel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ezt a művészeti mozgalmat érdemes lesz egy kicsit jobban reflektorfénybe állítani, mert úgy éreztük, hogy a táncház mozgalmon belül egy picit háttérbe került az a kézműves mozgalom, ami a táncház mozgalommal együtt párhuzamosan alakult, és itt egy olyan művészeti csoportosulásról van szó, akik a Budapesti Fiatalok Művészeti Stúdiójából alakultak ki, és a nomád nemzedék kifejezése gyakorlatilag arra az időszakra utal, erre a 70-es évekre, amikor is jött egy olyan fordulat a művészeti életben, hogy a gyökerekhez kell visszanyúlni, és abból kiindulva azt megtanulni, az alapvető fogásokat megtanulva, a táncház mozgalomnál is az volt, hogy a zene a legősibb rétegeit kell fölfejteni, ugyanez volt a tárgyi mozgalomban is, megtanulni azokat a kézműves technikákat, amelyek a legegyszerűbben és legesztétikusabban, legszebben űzhetők, és abból kiindulva egy újfajta tárgykultúrát kell alkotni. Ez a kiállításunk, ez egy közös kiállítás, a Magyar Művészeti Akadémia besegített nekünk, partnerként kapcsolódott be, hiszen ők egy gyönyörű könyvet jelentettek meg, és itt Zelnik Józsefet nevét kell megemlítenem, aki egy nagyon szép kísérő tanulmányt írt. Egy korábban Nomád nemzedék címmel megjelent könyvhöz egy kísérő kötetet bígyeztet, hát újra megjelent a kötet, és Zelnik tanulmányával vásárolható és kapható, és ők a fotóban ezt már feldolgozták. De úgy gondoltuk, hogy egy olyan alkotóközösség, akik a tárgyak világát reformálták meg, az lenne az igazi, hogyha kiegészítenénk, és mi vállalkoztunk arra ott a Hagyományok Házában, a Fő utca 6 szám alatti kiállítóhelyünk emeleti részén, mint egy 200 négyzetméteren bemutatjuk ezt a tárgyalkotó kultúrát, amit a Nomád Nemzedék vagy a Fiatalok Népművészeti Stúdiója FNS-ként is apostrofálták, a 70-es évektől létrehozott. Most a Nomád Nemzedék kiállításban ez a legszebb, ugye, aki megnyitotta a kiállítás Buda Ferenc, aki tudjuk, hogy Kossuth Díjas költőnk, és hogyha valaki nagyon szép verseket akar olvasni a Buda Ferenctől, olvashat jó néhány szép verset, de ő is tárgyalkotó volt ebben a mozgalomban. Az volt az érdekes, hogy itt Pesten a táncházhoz kapcsolódott ez a mozgalom, ugyanakkor vidéken kialakultak olyan bázishelyek, ahol nyári táborokba, alkotótáborokba el tudtak vonulni, úgymond, a világ szeme elől, egy picit olyan perifériára is kerültek. Ezek például a Tokaji Alkotóház keleten, nyugaton is volt a Velemi alkotóműhely. Ennek a mozgalomnak is volt egy nagyon erős kutató és társadalmi bázisa. Meg kell említeni Makovec Imre nevét, aki például a Velemi Alkotóház felépítésénél, vagy a Tokaji Ház építésénél aktívan részt vett és irányította, de egy másik építés is részt vett a tárgyalkotó folyamatban. Csete Györgyöt említhetném. Ugyanakkor pedig költők, írók is csatlakoztak. Ugye kezdetben Nagy László, Csóri Sándor megtalálható a mozgalomnak a nyári táborai, minden egyes táborban ott voltak ők, és emellett kialakult egy olyan tárgykultúra, ami másképpen nyúlt hozzá a tárgyakhoz. És az volt a nagyon érdekes, hogy az akkor népi iparművészetként apostrofált kortárs népművészet sem fogadta be ezt a mozgalmat. Tehát nem zsűrizték le volna azokat a tárgyakat, a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületnek a zsűriein, és nem kaphattak zsűri számot. Jó részük művészeti pályára ment, jó részük megmaradt népiparművésznek, kicsit betagozódott abba a fajta tárgyalkotó mozgalomba, de a lényeg az, hogy ők egy teljesen más kiinduló alapot tekintettek a tárgykultúrába, és abból próbáltak fölépíteni egy teljes tárgykultúrát, úgy öltözetben, úgy a lakásberendezésben, a lakásdíszekben, úgy az edényekben, például a fazekas tevékenységnél, vagy például, hogy a tokai alkotóház asztalára nem műanyag kenyértartó kerül, hanem akkor vesszőből megfonták, megkötötték ezeket a gyönyörű kenyértartókat, és sorolhatnám a példákat, ami a kiállításban látható is, vagy Buda Ferenc első faragott fakanala, ami előkerült, vagy például gyönyörű bőrülőkék, mert hogy nemezből és bőrből készítettek például székülőkéket még az alkotóházakban. Utána is a mozgalom nagyon-nagyon keményen összetartott, de nagyon érdekes, hogy vidékre annyira kisugárzott, hogy például egy házaspár magyar lukafára ment. Az ugye Zselisztől délre található legutolsó község, Szigetvártól északra, Szigetvár és Kaposvár között a Zseliszben egy gyönyörű kis hely. Ott a Baranya-megyei tanács a 80-as években egy olyan alkotóházat hozott létre, hogy a tájházban műhelyeket telepített, és nem úgy használták a tájházat, mint most, hogy betesznek egy kiállítást, és akkor a fűtetlen helységekben leromlik az anyag, majd elpusztul, és akkor újra kicserélik. Nem, ott műhelyek létesültek, az egész háromosztatú, talpas, gerendavázas, zsúbfederes házat az alkotó közösség tagjai fették be, készítették újjáépítést, és ott egészen napjainkig egy alkotóműhely létezik, és egy egyesület is létezik, és gyönyörű kiállításokat lehet nézni a magyar lukafai alkotónak a tevékenységét.
Akik lukafán vannak, ott laknak, és a környékről részben járnak be, vagy pedig...
Részben ott laknak, részben a környékről, tehát Pécs ugye 50 km, Szigetvár 30 vagy 25, tehát ez a vonzás körzet, Kaposvár is a vonzás körzethez tartozik, ugyanakkor meg messziről, egészen messziről, tehát Pestről is, Győrből is, tehát a Dunántúl egész területéről vonza az alkotókat. Ezek időszakos csoportosulások, egy nyári táborra, egy hétvégére lemennek, és akkor kicserélik a tapasztalatokat, vagy például a vendelnapi búcsú, ami lukafán azóta fogalommá vált, és több ezren, de egész Dél-Dunántúl oda zarándokol ebbe a 100 fős, egy utcás kis faluba, és ott tartja meg a búcsúját. Tehát ilyen kisugárzása van ennek a mozgalomnak például a vidékre nézve. De hogy mennyire modern volt ez a tárgykultúra, ha valakit érdekel, jöjjön el, nézze meg, gyönyörű kerámia anyag van, nagyon szép a kovácsolt vasanyag, a bőrös anyag, a nemez, mint anyag szerűségében, ugye újra alkották gyakorlatilag a nemez készítésnek a hagyományát, és a nemez készítők egészen a Közép-Ázsiáig, de Indiáig is eljutottak, mert hogy az ottani technikákat is szerették volna bevonni. Ugye a nemezben már csak a gyimesi csergekészítés maradt meg, a kalap és a szűrposztó készítése, úgyhogy egy teljesen új szakág alakult például a nemez kapcsán. De hogy a vesszőfonást újra megtanulni például, szintén ez a stúdió hozta be a köztudatba, és ebből sugárzott ki a mostani vesszőkészítő iskolák gyakorlatilag ebből a csoportosulából eredeztethető. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a kiállítást, hogy nézzen meg, mert nagyon izgalmas.
A nemezkészítésnek milyen technikája maradt meg Magyarországon, és mi az, amit behoztak? Tehát mennyiben különböznek ezek a technikák?
Kisebb tárgy elkészítéséhez ott elég kézzel összenemezelni, vagy meggyúrni azt a gyapjút. Egy kis víz, meg egy kis...
Szappan?
Hát a szappant szokták használni, mint sikosítót, de szappan a legkézenfekvőbb, házi szappan ráadásul. És így a gyapjuszálok gyakorlatilag annyira erősen egymásba fonódnak, hogy azokat évekig lehet használni. De hogyha nagyobb, tehát például egy sátor nemes szőnyegét készítik el, azt talppal készítik, tehát gyakorlatilag tapossák, összetapossák ezt az anyagot, és abból készítenek maguknak szőnyeget például Közép-Ázsiában vagy Indiában.
A tűvel való nemezelés az honnan való? Mert a Tiszazugi Múzeumban most a majálison, ugye úgy készítettük a különböző mintákat, a tűt szúrdogáltuk, és a végén készen volt a nemez.
Hát igen, az is a kézi nemezelésnek egy fajtája, ahol egy segédeszköz használunk, és azért szúrkáljuk meg, hogy a nemez szálakat egymásba hurkoljuk gyakorlatilag, automatikusan egymásba kavarodnak, kapcsolódnak ezek a nemez szálak, mert ugye a nemez szálnak a felülete az olyan, mint egy kis szálkás anyag, és akkor ezek a szálkák ilyen szépen összenemezelődnek össze, egy anyaggá összeformak. Ez egy nagyon-nagyon régi technika, és egyre divatosabb, sőt, tudunk itt Pesten olyan csoportosulásokat, hogy összejönnek, énekelnek, mesélnek egymásnak, teáznak, és közben elkészítik a kis nemezülőkéket, vagy éppen a nemez takarókat.
Mekkora különbségek lehetnek a vesztőfonásban, mert az ember ugye maga elé képzel egy kosarat mondjuk, hát akármilyen a formája a kosárnak, a technika az ugyanúgy megy körbe-körbe a vesző.
Nem könnyű elkészíteni egy kosárformát, akár hogyha szabályos kör alakú formájú kosár, de hogyha egy ellipszis, tehát egy ilyen karos kosárra gondolunk, az meg még nagyobb munkaigényű és technikai tudást igényel. Ugyanakkor nagy technikai tudást igényel például egy üvegnek a bevonása, vesszővel vagy félvesszővel való díszítése.
És milyen anyagból dolgoznak? Tehát vannak külön vásárolható anyagok, vagy a természetből gyűjtik az anyagokat?
Most már többen ráálltak így a vesszőkészítésre, tehát azt lehet vásárolni ugyanúgy, mint az agyagot is. Most már a fazekasok nem saját maguk bányásszák ki, és tisztítják, gyúrják, tapossák, szűrik, üllepítik, áztatják, hanem már az előre készített agyagot vásárolják meg, és abból lesznek a fazekas tárgyak. A vesszőnél is lehet egész vesszőt, fél vesszőt is venni, tehát felezett vesszőt, kettéhasított vesszőt, attól függ, hogy milyen jellegű tárgyat készít valaki, milyen erős anyag kell hozzá. Hát egy vesző kosárhoz ott egész vesszőt használnak, de egy kenyeres kosárhoz már elég a félbevágott vesző is.
A kiállításon sokféle mesterség szerepel, azt...
Igen.
Arról volt szó, volt ugye a kosárfonásról szó, volt szó a fazekasokról, a nemezelésről.
A szövés is megjelenik, Landráv Katalin nevét hadd említsem meg, vagy a nagyon finom, mi úgy szoktuk mondani, hogy a sással készült kis nagyon finom vonatoknak a elkészítése, Bárány Mara, aki rendezte a kiállítást, ő a legnagyobb tudora ezeknek a kis apró fonott tárgyaknak, lehet gyerekjáték, de lehet használati tárgy is természetesen ebben. De megemlíthetném Lovas Kata nevét, aki gyönyörű ruhákat készít, úgy férfi, mint női ruhákat, ma is hordható viseleteket. De megemlítem még Kozák Józsefet, aki gyönyörű vesszőkosarakkal van jelen, ugyanakkor meg egy nagyon kiváló dudás és dudakutatóról van szó Kozák József esetében, aki publikálta is, tehát le is írta a tapasztalatait, és nagyon-nagyon szép eredményeket ért el, például a avar kettős sípleleteknek a megszólaltathatósága, illetve használható abban a kutatásban, hogy hogyan lehet megszólaltatni például ezeket a kettős sípokat, amivel büszkékedhetünk egész Európa előtt, mert nekünk már 12 ilyen kettős sípunk van, azok gyakorlatilag dudák voltak, csak még azt nem tudjuk bebizonyítani, hogy szájjal fújták, vagy bőrbe fújták, na mindegy, de a Kozák Józsefka is ebből a mozgalomból nőtt ki. De említhetném még például Szatyor Győző nevét, aki Pécsett és az ormánságban érte kiváló eredményeket, nem csak mint fafaragó és fafaragó művész, hanem mint képzőművész is, mert a pécsi grafikai műhelynek volt a vezetője jó húzamosabb ideig, és gyönyörű plasztikái, szitanyomatai voltak, és a pécsi művészeti életben elismert tévált Győző. Ugyanakkor pedig a ormánsági munkanélküli famunkásokat összeszedve olyan programokat indított el most az ormánságban. Tudjuk, hogy egy olyan területről van szó, ami különösen veszélyeztetett volt már a két háború között is, ugye a határok lezárásával. Gyakorlatilag az életteret vették el az ormánsági gazdálkodó, egyrészt földműveléssel, másrészt pedig állattartással foglalkozók előtt, nem tudták áthajtani a horvát hegyekbe az állatot. Elkezdtek egykézni, és egy pusztuló vidék, egy pusztuló társadalom, és most Győző egy olyan programot indított, hogy közösen faragják az autóbusz megállókat, utcanévtáblákat, tehát gyakorlatilag egy egységes képe lesz azoknak a falvaknak, ahol például Győző is Pogdásán volt polgármester.
Csontfaragásról hallottam, igen, még, hogy igen. Az is szerepel ott.
Gyönyörű az anyag, és nagyon nehéz megmunkálni. A faragáson belül a csont az egyik legnehezebb és legnemesebb anyag, amit szintén találunk a kiállításban. Erről is nagyon hosszan lehetne mesélni, mert nagyon izgalmas anyagról van szó, de számtalan felhasználási lehetősége van a csontnak. Csak egyet említsek, például a bőrösök előszeretettel használják a bőrtáskák csatjának elkészíteni a csont csatot, mert hogy nem kell mindenhova, nem kell filmet használni, a csont épp olyan erős és tartós és szép, esztétikus, mint például egy fémcsat.
Szó volt a műsor elején arról, hogy a népi iparművészek és a népművészek nem teljesen értettek egyet egymással, különböző elképzeléseik voltak, és egymást nem fogadták be. Most mi a helyzet?
Hát most is van azért ellentét, ugye nincs olyan mozgalom, ahol ne lenne ellentét, de gyakorlatilag itt most már egységesen egy kortárs népművészetről beszélhetünk, akik úgy gondolják, hogy a tárgyalkotó folyamatokban a kiindulási pont az a fajta népművészeti minimum, amivel a tárgyakat el lehet készíteni. És ez gyakorlatilag itt a Kárpát-medencében nagyon-nagyon előnyös helyzetben vagyunk, mert itt a népművészetek egy másodvirágzása volt 1850 után, amikor Nyugat-Európában már a polgárosodás vígan zajlik, nálunk valószínűleg a bukott szabadsághoz következményeként is egy másodvirágzása van a népművészetnek, és gyakorlatilag ezeket az alkotói folyamatokat össze lehet kapcsolni egymáshoz 1850 után, amikor azt mondják a kutatók, hogy kiszínesedik, akkor jelenik meg ugye ez a gyönyörű színes matyó, kalocsai hímzés, sárközi hímzések, a kalotaszegi gyönyörű hímzések, tehát kivirágzik, kidíszesedik a népművészetünk. Na most a nomád nemzedék pont az azelőtti korszakra nyúlt vissza, tehát minél egyszerűbben, minél puritánabban a használhatóságot, tehát a funkciót szem előtt tartva készüljenek el a tárgyak. Ugyanakkor viszont voltak, akik ezt a díszes népművészetet szerették volna tovább értetni, és értették tovább. Hát természetesen itt óriási volt a különbség, de ugyanezt mondhatom a népzenében, a táncszázmozgalom ugye a régi stílus, a bartoki régi stílus újrafelfedezéséért alakult. Ugyanakkor viszont az új stílus, és az abból kinövő cigányzene már nem volt annyira kedves. Most meg már ott vagyunk, hogy már a cigányzenét is féltenünk, óvnunk, és hungarikumnak kell tekinteni, ami itt kialakult. Ugyanakkor viszont a korábbi történeti rétegeket is vizsgálunk el. De nekünk van egy hatalmas előnyünk, hogy ez megvan itt. A tárgyalkotásban is megvan. Ezért nagyon izgalmas például a Szuper Kriszta kiállítása, aki már sajnos nem lehet közöttünk, mert 42 évesen elragadta a rák, de gyönyörű tárgyakat hagyott hátra, úgyhogy az ő emlék kiállítása a Szilágyi Dezső téren látható, úgyhogy valaki gyönyörű gyöngyékszereket szeretne látni, akár a sárközi nyaksis, tehát nyaksi rekonstrukcióktól, akár a mai hordhatóságú egy esti ruha gyöngyékszeréig, vagy a kárpátaljai nagyon szép gyöngyös ékszerekig, azt most megnézheti nálunk a Szilágyi Dezső tér 6-ba. Ha jól emlékszem, akkor augusztus 18-ig látható az a kiállítás.
Egyébként azért tettem fel ezt a kérdést, mert van egy másik kiállítás is, ez a 30. országos faragó pályázat és kiállítás idősebb Kapoli Antal emlékére. Itt éreztem úgy, hogy ez kezdetben kifejezetten szigorúan a népművészet, és mostanra a népművészet és népi iparművészet összeért, és együtt van kiállítva. Jól hát érzem?
Igen, nagyon jól tetszik érezni valami ilyesmi. A faragó pályázatról csak annyit, hogy 57-ben, mikor meghal idősebb Kapoli Antal, aki Kossuth-díjas faragó művész, és egyébként a két háború között faragó iskolákat alapít, például a Buzsákon 1936-ban van Kapoli vezetésével egy faragó iskola, tehát az akkori faragással foglalkozókat már táborokban úgymond tovább képzik, és például a Pécsi Múzeumban van egy gyönyörű szobabútor szekrénytől egészen a székig, amit ott Buzsákon faragnak Kapoli irányításával. Egy olyan pásztoremberről van szó, aki a hagyományba sorába, ugye 1867-ben születik Kapoli, tehát gyakorlatilag beleszületik abba a pásztor hagyományba, amivel egy tárgyat tud nagyon esztétikusan kidíszíteni, és a dunántúli pásztorfaragások stílusában tudja elkészíteni ezeket a tárgyakat, úgy a kobaktöktől, még a szarukültön keresztül, úgy a gyönyörű kapoli botokig, amelyek most egyébként, ha megnézzük a műtárgypiacon, a néprajzi műtárgypiacon nagyon-nagyon szép áron például egy kapoli kült, több százezres nagyságrendet is elér az árveréseken, hogyha előkerül egy-egy kapoli kült, Kapoli Antal által faragott kült. Na most ugye 30. jubileumi faragó pályázat, a Dunántúl több pontján előfordult Kapoli, Somogyhásságyon is élt, tehát pont Magyar Lukafa mellett Somogyhásságy volt az egyik ilyen telephely, ahol élt. Hát ahova fölfogadták, amelyik majorban ment, egyik majorban a másikra, és a végén a család Balaton-Lellén telepedett le. Balaton-Lellé önkormányzat ragaszkodik, ott van egy kiállítás, ha valaki nem van a Balaton mellett, akkor nézze meg a
kiállítást. Ez állandó kiállítás?
Az állandó kiállítás ott egy a házukban, Balaton-Lellei, és hát a Balaton-Lellé önkormányzattal közösen készítjük mindig 3 évente ezeket a faragó pályázatokat, de most felújítják a művelődési házat, nem tudták fogadni a kiállítást, és hát egy ilyen vészreakcióba lebontottuk az Alkotók, tárgyak, folyamatok című állandó kiállításunkat, és most ott látható a jubileumi Kapori Antal tiszteletére rendezett faragó pályázat, és igen, itt a faragókon belül most már azokat a famunkásokat értjük, akik a népművészetből kiindulva készítik el a ma is használható tárgyakat, és ez nagyon fontos volt a kiírásnál, hogy funkcióba találják meg ezek a tárgyak a helyeiket, mert akkor van értelme egy tárgynak, hogyha az a funkcióját megtalálja a korunkban is. Tehát, hogy ma is használható, tehát a mának is készülő tárgyak legyenek, akár szakrális tárgyról, akár használati tárgyról, akár egy dísztárgyról van szó, és hát tudtuk azt, hogy mindkét Kapori zenészember is volt, furuljázott mindkét Kapori, az öreg Kapori hosszúfurulján is, ugye ez egy külön történet, arról már egyszerűen külön mesélek a dunántúli hosszúfuruláról, mert csak a dunántúli pásztorok használták ezt a gyönyörű szép hangszert, és csak a magyar pásztorok használták, tehát ez a környezetünkben máshol nem fordult elő. És az ifjabb Kapori pedig rövid hattyúgú furulján is tudott játszani, úgyhogy bevontuk a hangszerkészítőket is, és jöttek nagyon szép számmal, sőt első díjas lett a népművészet ifjú mestere Bese Botond egy gyönyörű palózdudával, második díjas lett a Csupinpali gyönyörű furujákkal, de egy furuja kollekcióval, egy gyimesi furuját faragott, egy hosszú furuját, egy palóc furuját és egy dunántúli hattyúgú furuját. Tehát gyakorlatilag például a Dzsupin most lefette az egész Kárpát-medence legfontosabb furuja típusait. Ugyanakkor jött egy gyönyörű furuja kollekció, de ugyanakkor megvoltak azok a mesterek, akik például a kürtöket megfaragják, vagy Nésó Sándor nevét, aki második díjas lett, említhetné Berhidán, aki gyönyörű csontfaragásokkal, Kapori stílusában elkészített csontfaragásokkal jelentkezett, és olyas hótartóval, ami egy ünnepi asztalon is megállja a helyét. De mondhatnám például a első díjas népművészetmestere csontbetétes használati tárgyait, kis fali tükörtől kezdve a fűszertartó polcig. Gondoljunk bele, hogy milyen problémás most egy mai konyhában egy fűszertartó polc. Ugye megveszünk a polcot, amiről vagy lecsúszik, vagy nem csúszik le, vagy föl lehet akasztani, vagy nem lehet, és akkor már a polchoz már csak ugyanabba az áruházba tudjuk megvenni a hozzávalót. Hát kérem szépen, mi lenne akkor, hogyha kérekből megcsináljuk magunknak ezeket a gyönyörű tartókat, és a saját tárgyunkat, ami nem egy ördöngösség, egy ördögnek való, nem is kell díszíteni, mert a fa megadja magát a díszt, tehát például a gyönyörű kérek tárgyakat lehet látni a kiállításban, amelyek szintén nagyon-nagyon szépek. Szóval, hogyha valaki szép fa munkákat szeretne látni, azok okvetlenül jöjjön be, és volt még egy nagyon-nagyon nagy momentuma a megnyitó ünnepének és a pályázatnak magának, hogy Kapoli Ilonka újra pályázott, nagyon-nagyon beteg volt Kapoli Antal unokája, aki maga rajztanárt, tehát úgy értelem Szigetváron tanított, és hát gyönyörű kobaktököket készít, most is. Harmadik díjat kapott a gyönyörűen karcolt kobaktökökkel, amelyek hát meseszépek és teljesen Kapoli stílusában készültek.
A zene előtt térjünk még egy kicsit vissza erre a hosszú furujára, mert ez rendkívüli módon izgat engem. Mennyire hosszú ez a furuja, és hány luka van, mi jellemzi?
Úgy is szokták mondani, hogy annyira halk volt a hangszer, hogy a betyár el tudott bújni a bokorba, és a pandúr nem hallotta meg, hogy ott furugrázik. Persze ez nem igaz, ez csak a mendemonda része. Arról van szó, hogy egy körülbelül 80 centitől egészen 1 méter 20 centig, tehát amíg az ember keze leér a tárgynak a felületén, és tud rajta játszani, kb. 1 méteres ez a távolság. Ilyen hosszúságú furujákon muzsikáltak a Dunántúl déli részén és nyugati felén egyaránt, sőt a Bakonyba is. Talált még Békefi Antal hosszúfurulást. 5 lyukú ez a furuja, és nagyon-nagyon nehezen tudják elsajátítani a hangképző nyílást. Ugye a furuja lelke az a szélhasító, itt a hosszúfurulánál egy félhold alakú, úgy szoktuk mondani, félhold alakú szélhasítója van, és ezáltal az a dünnyögés, ami a játékot kíséri, és egyébként ez a dünnyögés stílus aztán Gyimesbe, Moldvába jön újra vissza, vagy az erdélyi furujásoknál jön újra vissza, hogy beledünnyögik az alaphangot, tehát gyakorlatilag egy bordó pontot is beledünnyögnek a furujajátékba, ezáltal lesz nagyon-nagyon izgalmas ez a furujajáték, és ugyanakkor a dunántúli népzenének a legarchaikusabb rétegét, amit a párszorok ugye megőriztek, az ezen a hangszeren vígan minden dallam eljátszható, akár egész táncrendeket lehet lemuzsikálni hosszú furujával, Úgyhogy ha valaki olyan meditatív zenére kíváncsi, ami speciálisan magyar, mert a körülöttünk élő népek, se a szláv népek, se a osztrákok nem használták ezt a furuja típust. Egyébként nagyon érdekes, hogy Herman Otto két változatát találja meg, és hozza be a Néprajzi Múzeumba, meg a Mezőgazdasági Múzeumban is van néhány példány. A három lyukas változat az a Balaton környékéről kerül elő, és az öt lyukas változat pedig a Dél-Dunántúl, egészen a Nyugat-Dunántúlig, a Bakonyon és a Somogy erdőségeiben levő pásztorok használják ezt. A Balaton Múzeumban kezdte, ilyen gyönyörű darabok vannak, és gyönyörűen szólnak, és nagyon hangosak is tudnak lenni a hosszú furulyák is.
Köszönöm szépen, zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a
jó, nagyon
adást.
Szívesen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, tehát a Hagyományok Házának a Népi Iparművészeti Múzeumáról beszélgetünk, ahol nagyon izgalmas, érdekes kiállításokról hallottak, de lesznek még más kiállítások, meg voltak is más kiállítások. Milyen tervek vannak?
Hát a héten egy hatalmas kiállítást nyitunk Mezőkövesden, hiszen Kis Jankó Góri Himző asszony emlékére rendezett himzőpályázat. Három évenként rendezzük a Kapoly Faragó pályázatot és a Kis Jankó Góri Himző pályázatot is, és hát rekord mennyiségű pályázati anyag érkezett. Még nem árulhatom el a nyerteseket, tehát ha valaki Mezőkövesden jár, vagy arrafelé jár, az menjen el a műfázba és a múzeumba, két helyen is. Tehát a műfázba egy hatalmas terem lesz, és a múzeumban lesznek kiállítva a legszebb hímzések. Most azt tudni kell, hogy a hímzés az a klasszikusága a kortárs népművészetnek, ahol teljesen élő a dolog, a szakkörökben vidékenként eltérő nagyságú szakkörökben, de gyakorlatilag az egész országot lefedve dolgoznak még a hímzőasszonyok, és hát egyszerűen meseszép tárgyakat készítenek, csak hát itt jön be ugye a legnagyobb probléma, hogy Ezeket a hímzéseket már a gép is el tudja készíteni, és hát a piacon megjelent, hogyha bemegyünk a vásárcsarnokba vagy a várba, akkor ott bizony a távol-keletről érkező gépi hímzés tudjuk felfedezni, de hát egy avatott szem azonnal meglátja, hogy gépi mintáról van szó, vagy pedig kézzel alkotott mintáról, de olyan ügyesek, hogy könyvekből szkennelik be a mintakincset, és abból készítik az olcsó, úgymond olcsó terítőket, amit árulnak a... Én úgy szoktam mondani, hogy bóvli népművészethez. Tehát gyakorlatilag nagyon nagy harcot vívunk így a bóvli népművészettel szemben, és az alkotóinak nem engedjük meg azt, hogy túlzott mértékben például képesítést használjanak, bár elkerülhetetlen ugye a gép használat, mert ha megkönnyíti az embernek a dolgát, akkor miért ne használná a gépet, de a tárgy elkészítésében, a végterméknél azért ott a kézimunka legyen, a kézimunkáig legyen az utolsó szó, ezt szoktuk mondani, hogy azzal fejezzék be. Na most a Kisjankóbori után még néhány kiállítást említenék, ami nagyon-nagyon fölkeltheti, főleg a kerámiával foglalkozók érdeklődését, hiszen a tiszafüredi Szűcs családnak lesz majd kiállítása a nyár folyamán. Itt a Novád Nemzeti Kiállítás után egy gyönyörű fazekas kiállítás lesz. Egyszerűen meseszép ennek a családnak a tevékenysége. Népművészetmestere a papa, és most már lány is nagyon közel jár ahhoz, hogy népművészet ifjúmestere és népi iparművész, és hát egyszerűen meseszépek azok a tárgyak, amit alkotnak, és ők a tiszafüredi fazekas hagyományból kiindulva már úgy készítik el ezeket a tárgyakat, hogy a mai asztalra is oda tehető, és a mai asztal díszeként szolgáló tárgyakat készítenek. De megemlíthetném még egy kiállítást, ugye augusztus 18-án nyílik a népművészet ifjú mestereinek anyagából a kiállítás, ez már a Szilágyi Dezső tér 6, tehát két kiállítóhelyről beszélünk, a Szilágyi Dezső tér 6 szám alatt, régi népi iparművészeti tanács kiállítóterme, és az új kiállítóterem pedig a Fő utca 6, tehát közel az alagúthoz, ott pedig a Kapoli kiállítás, a Novád Nemzedék, majd a Szűcs család kiállítása lesz, és itt pedig a népművészeti ifjú mestereinek anyagát fogjuk kiállítani a Szilágyi Dezső tér 6-ba. Hát aki érdeklődik a fiataloknak a tevékenységeire, az mindenképpen jöjjön és nézze meg azt a kiállítást is.
A kiállításokhoz kapcsolódnak egyéb programok, gondolok itt például múzeumpedagógiai programra, vagy előadásokra, itt tehát ismeretterjesztő?
Természetesen. Itt a nyár folyamán azért nem szoktunk annyira ismeretterjesztő foglalkozásokat tartani, de a tavaszi és az őszi időszakban mindenképpen. Tehát a kerámia kiállítások, most volt ugye Tamás Laci bácsi 90 éves, egy kaposvári alkotóról van szó. Az ő tevékenysége kapcsán azokról a fazekas eljárásokról gyakorlatilag egy előadás sorozatot tartottunk, és nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy érdeklődéssel, hiszen gyakorlatilag ezek továbbképzések. Tehát a Hagyományok Házának az a közvetítő feladata, szerepe van, hogy gyakorlatilag az érdeklődőket be tudja vonni ebbe az alkotói folyamatba, hiszen egy fazekas tevékenységet, egy mászkeverést nem lehet könyvből, nem olyan, mint a receptkönyv, hogy leírom, és akkor az most az biztosan úgy fog sikerülni, ahogy le van írva a receptbe, tudjuk, hogy minden étel elkészítésénél más. Tehát ezt nem lehet könyvekből megtanulni, legjobb, hogyha a mester mellé odáll az ember, akár faragásról, akár fazekasságról van szó. A könyv nagyon sokat segít, nagyon sokat a tovább lépésben nagyon sokat segíthet, ugyanakkor egy jó mester, egy jó szem, egy jó zsűrőr, aki véleményt mond a tárgyalkotóról, az legalább annyit tud segíteni, vagy még talán többet is.
Tehát akkor ezek az előadások tulajdonképpen bemutatók, amikor lehet beszélgetni bemutató a mesterrel?
Igen, tehát mesterrel lehet találkozni, aki a saját területének részét bemutatja, előadja. Ezek a foglalkozások szinte folyamatosak, de említhetném azokat a szakköröket, amelyeket a Hagyományok Háza indít, tehát kézműves szakkörök, a bőrös, a vesszőkészítő, nemezes, a szövő szakköreinket, ahol végzettséget is kapnak a diákok. A népművészet ifjúmesterei után jön majd a szakkörben végzetteknek a kiállítása majd a Szilágyi Dezső tér 6-ban, tehát az a következő kiállításunk lesz majd.
Népi hangszerekkel is foglalkoznak? Tehát azokat is...
Hát nagyon érdekes, hogy a hangszerkészítéssel kapcsolatban még nem volt olyan erős az érdeklődés, de a furujával kapcsolatban már elgondolkodtató, hogy mert annyian kezdtek el furóját készíteni, hogy össze kéne rántani, össze kéne hívni ezeket az alkotókat, csak hogy féltve őrzik a mostani alkotók is, hogy nehogy másik ellesse a fortét.
Annyira sokféle
népi furúja van. Igen, hát mondtam, hogy a hosszú furújánál ugye nagyon-nagyon nehéz megfaragni ezeket a szélhasítókat, és akkor dobhatja az egész csövet, hogyha nem sikerül rendesen megfaragni. De a furújások is most már gyönyörűen tudnak aknás. Ugye a reneszánszban megjelent aknás sípokat, ami a népi furújakészítésben is elterjedt elkészíteni.
Visszatérve akkor a hímzésre. A kalocsai hímzésnél ugye gyakran van ilyen csipkeszerű része. Ezt kézzel szokták csinálni, géppel utánozzák, próbálgatják?
Hát a gépi csipket persze géppel is meg lehet csinálni. Csak
mert hogy ez nagyon más.
Igen, nagyon-nagyon más. És arra szoktuk mondani, hogy nem teszi a tárgyat szépé, hogyha egy szegély mintagéppel készül, ugyanakkor a tárgy az kézzel készül. Ezek általában nem is szoktak zsűri számot kapni. Felkérjük az alkotót, hogy fejtse vissza, és kézi csipkével próbálja meg ellátni. Vercsipkével lássa el a szegélyt.
Mert hogy a csipkéről jutott eszembe a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum. Ez hogyan viszonyul a hagyományok házához?
Hát gyakorlatilag ott az épület maga, tehát a Kecskeméten van ugye egy népi iparművészeti kiállítóhely, ezt múzeumnak nem nevezném, inkább kiállítóhely, az a régi sörházban található egy gyönyörű 1000 négyzetméteres kiállítás, és ott az épület a Bács-Kiskun megyei múzeum igazgatósági, viszont a tárgyak azok a mieink, tehát az a régi itt gyűjtemény része, tehát mi tulajdonoljuk a tárgyakat és adjuk kölcsön nekik, tehát hogyha valaki Kecskeméten jár, ott kirándul, akkor a sörházba mindenképpen menjen el, mert egy gyönyörű anyag van kiállítva, és ott gyakorlatilag a korszakok is nagyon szépen láthatók, hogy 50-es években készült, 60-as, 70-es, 80-as években készültek a tárgyak, mert egy picit azért változott természetesen. Hát az utóbbi 50 évben azért alakultak a tárgyalkotók, természetesen alakult a kereslet, már nem lehet ugyanolyan alapanyaghoz hozzájutni, mint 50 évvel ezelőtt, vagy akár 20 évvel ezelőtt. A rendszerváltásra ugyan erősen előtérbe kerültek. Például a hímzőasszonyok a szálat Franciaországból hozatják, és borzalmasan drágák az arany vagy ezüst szálakat, amit onnan hozatnak, mert itthon nem készül ilyen alapanyag. Nyugat-Európában szerzik be például az alapanyagot, amit régen az új hímzéseket ugye gyönyörűen díszítették arany vagy ezüst szállal, azt például Franciaországból hozatják, és hát méreg drága. A kézi munkával még drágábbá teszi természetesen.
Azért is említettem, mert ott most Kecskeméten egy csipke kiállítást nyílik, ahol vert és varrott csipkét is kiállítanak az ország legkülönbözőbb tájegységeiről.
Egy olyan területről mellé van szó, ami igen-igen dinamikus a csipke ágazat, elég ha csak a nagy jelentős vidéki bázisokra, mint Kiskunhalas, a halasi csipkével. Ugyanakkor meg reneszánsza van a csipke kultúrának, tudjuk azt, hogy akár a külföldi vendégek is nagyon előszeretettel vásárolják a csipkével díszített tárgyakat, a kicsipkézett tárgyakat, és hát maga a csipke is nagyon-nagyon dekoratív és szép, és a mai lakás belsőben is jól mutat.
A Népi Iparművészeti Múzeum itt Budapesten milyen kapcsolatban van más hasonló jellegű intézményekkel, például a Debreceni Tímárházra is gondolok, de hát máshol is vannak.
Hát nagyon jó kapcsolatot ápolunk például a nagy idősebb és nagyobb testvérünkkel, a Budapesti Néprajzi Múzeummal. Tárgycseréről is van szó, tehát ami a Néprajzi Múzeum gyűjteményében már nem illik bele, azt ugye átadja nekünk. A kiállításokon folyamatosan csere jön. Akkor az Iparművészeti Múzeumban volt most ugye a év elején egy gyönyörű csipke kiállítás, és hát tőlünk a mi gyűjteményekből is megtiszteltek.
Halasi csipke volt?
Bizony, nálunk is van nagyon szép csipkeanyag, úgyhogy tőlünk is vitte a kiállítás rendezője gyönyörű anyagot, tehát az iparművészetével is nagyon jó a kapcsolat, az iparművészetiben működő magyar iparművészet szerkesztőségével is, hát természetesen. Hiszen itt a kortárs népművészet az gyakorlatilag óhatatlanul is az iparművészet felé közeledik, tehát a két ágazat azért nagyon-nagyon lefedi a területet, bizonyos kézműves alkotó területeknél nagyon-nagyon nagy átfedéseket lehet tapasztalni az iparművészek és a népi iparművészek, vagy kortárs népművészek alkotásainál. De ugyanakkor a vidéki múzeumokkal, például Kecskeméttel természetesen hagyományosan jó a kapcsolatunk, de más múzeumokkal is például nagyon jó kapcsolatban állunk, a Palóc Múzeummal, és akkor sorolhatnám még sok múzeumot, de például Debrecenben annyira nem erős a kapcsolat.
Mert hogy ott rengeteg kiállítás, gyakorlatilag havonta vannak különböző népi iparművészeti kiállítások, úgyhogy ott nagyon, nagyon erőteljes.
Igen,
mert
nagyon érdekes, hogy a kortárs népművészet, vagy népi iparművészet a megyéken belül úgy oszlik meg, hogy nagyon érdekes, hogy az ország peremén található megyékben jóval erősebb. Tehát egy Békés megyei egyesület nagyon-nagyon erős. Hajdú-Bihari egyesület nagyon erős, ott Terecske, Berettyói falu, nagyon erős alkotóközösségek vannak. A Nyírségben nagyon erős Vásáros-Naményi faragókör, faragótáborok. Most megyek a héten Vásáros-Naményibe előadást tartani a faragótáborba. Aztán a beregi hímzés nagyon-nagyon népszerűvé vált. Ugye azt tudjuk, hogy a Matyó hímzés meg a Kalocsai hímzés UNESCO védettséget kapott, de jön majd a többi, a beregi hímzés meg a többi hímzés kultúra is, mert hogy igen, hát az a világörökség része, kérem szépen, és hát azt elmondhatom bátran és büszkén. Mondhatom, hogy hát kérem szépen, mi ebben nagy hatalom vagyunk. Tehát a népművészetünk páratlan, pontosan az korábban említett folyamatok miatt is, és a kortárs népművészetünk is nagyon-nagyon élenjáró a Európában, és itt nyugodtan hozhatom a párhuzamot a táncházmozgalomban, hiszen a táncház módszer is UNESCO védettséget kapott már. Igen, a legfiatalabb UNESCO védettséggel létező. A táncház módszer. Hát körülbelül egy éve a táncház módszer is megkapta az UNESCO védettséget. Ugyanakkor most a Hungarikum mozgalommal egy másik fajta mozgalom is bontogatja a szárnyát, és hát természetesen ezek a tárgykészítő folyamatok is be fognak kerülni mind a két csoportba, mind a két alkotói védőhálóba, és hát nekünk is az a célunk, hogy az alkotókat abban segítsük, hogy egy védjegyet lehet nálunk kapni, egy pávás védjegyet, ami ha rákerül a tárgyra, az mutatja, hogy bizony olyan tárgyról van szó, amit zsűri látott, az alkotói folyamatot, zsűri folyamatot közösségi ellenőrzés alatt készítette, és nyugodtan megvásárolható, mert értékes tárgyról van szó.
Határon túli magyarokkal milyen viszonyban van a múzeum, illetőleg onnan vannak-e pályázók?
Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy a délvidékről, Vajdaságból rendszeresen vannak pályázataink, és Erdélyel is egyre erősebb a kapcsolat, hiszen a párciumi részekről átjárnak tárgyalkotók, és nálunk zsűriztetnek, és hát most alakul egy székelyföldi zsűri folyamat elindítása is, de hát itt a nagy távolság meg a óriási költségek egy picit hátráltatják ezt a folyamatot, de tudunk a erdélyi művészekről is, kortárs népművészekről, szeretjük őket, sőt, egyik művész, mint például a Sütő dinasztia, Vargyasi, Festett Butor dinasztia, népművészet mestere címet kapott most a Levente, aki itt él. Most éppen kim van Washingtonban, óriási a siker Washingtonban, úgyhogy kérem a Folklife washingtoni program sorozatát kövessék az interneten és nyomon, mert óriási felállva tapsolnak a produkcióhoz, és a tárgyalkotók is kim vannak, tehát tárgyakat is lehet. Például Sütő Levente kint van, és ott festi a gyönyörű festett bútort.
Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zárjuk a mai beszélgetésünket, és következik a zene, majd a kaleidoszkóp. Következzék akkor a kaleidoszkóp. Először a Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Hortus Conclusus, Elzárt kert címen nyílt egy kiállítás, amelyiken Vegroszta Gyulának az alkotásait lehet megnézni, aki népművészetből merített, ezen kívül pedig a kegytárgyaknak a világából Madonna szobrokat készít, különböző dobozokba, keretekbe helyezett alkotásokat, közöttük például olyant is, amit sztaniol papírral készít. Nem véletlenül, édesapja, aki ugyan cukrászmester volt, de szintén nagyon érdekes, népi, iparművészeti alkotásokat hozott létre, apró kicsi bútorokat, a különböző tájegységeknek a bútorait mintázta például meg. Budapesten a Kógárt házban fotókiállítás nyílt, analóg 21 magyar fotográfus a 20. századból címmel, ahol a Körmendi Csák 20. századi fotográfiai gyűjtemény mutatkozik be 150 művel. A művészek pályájáról is lehet tájékozódni, a műtárgyak hátteréről, illetőleg az egész alkotói folyamatról. A Magyar Nemzeti Múzeumnak a kerítésén egy tablókiállítás látható, Amrita Sher Gill életét mutatják be ezek a felvételek, a felvételek pedig Amrita apja Umrao Singh és Baktai Ervin által készített fotóknak a nagyításai, ugyanis nagybátyja Baktai Ervin volt. 1933-ban készült Amritának az első festménye Fiatal lányok címmel, amelyikkel a párizsi Grand Salon aranyérmét nyerte el, és később pedig további alkotásokkal gyakorlatilag az indiai magyar festőművész megújította az indiai modern festészetet. Egyébként apja Umrao Singh Sher Gill az indiai fotótörténetnek egy jelentős alakja. Életük nemzetközi volt, mert Indiában, Magyarországon és Párizsban éltek fölváltva. A kiállított képeknek a zöme a Hopp Ferenc kelet-ázsiai gyűjteménynek a Baktai Ervin fotokollekciója nagyításaként készült el. 50 darab képet mutat, és sorozatokat lehet látni, amik az európai nő keleten, a budapesti otthonuk, Magyarországon és Indiában egy család, jógi és szanszkrit kutató önarcképe, tehát az édesapjának az önarcképe, utolsó magyarországi látogatások 1938-ban, és hasonló képek láthatók ezen az óriási Molino sorozaton, ami egyébként Balatonfüreden lesz majd látható, és terveznek Párizsban is egy bemutatót belőle. Szintén Budapesten a Ludwig Múzeumban Peter Hugo, This Must Be The Place, válogatott munkái 2003-2012 címmel szintén fotoművészeti kiállítás nyílt. Ő 2003 óta kizárólag a Szaharától délre fekvő területeket fényképezi, a komplex viszonyokat, a globális kereskedelemnek a hatását, egyáltalán a posztkoloniális afrikai életet mutatja be, tájképek, portrék, csoportképek és csendéletek segítségével, sorozatokban, például a Hiéna és egyéb emberek sorozata, ahol egy társulat nyomába szegődött, amelyik hiénákkal tartott különböző bemutatókat, vagy Gánában az Agbogblossi piac a tartós hiba című sorozatában, ahol a nyugati világ technológiai hulladékainak a lerakodó helye van, ott égetik el a számítógépek és egyéb elektromos készülékeket, ami hát elég veszélyes dolog, és hasonló más témákat is földolgoznak a sorozatai. A Vasarely Múzeumban Carla Accardi Hangtalanul című kiállításában pedig a Trapániban 1924-ben született szicíliai művésznőnek az alkotásait lehet nézni, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket, ahol fokozatosan a jel értékének a növekedése figyelhető meg az alkotásaiban, festményeiben. Tiszafüreden a Kispál Múzeumban nagyidai Neisel Lajos festményei kiállításon az 1901-ben Budapesten született festőművésznek az életét lehet végigkísérni, aki a Budapesti Egyetemen járt, filozófiai professzora nagy hatással volt rá, de mégis a képzőművészet felé fordult, magánúton Sima Imre, Harangi Jenő és Boszna Istvánnál tanult, de utána Münchenbe is eljutott, és könyvelő vámvizsgáló, majd műszaki rajzolóként élt, közben számos festményt készített, és életművét lehet itt megtekinteni. Műveire jellemző egyébként a torzítás, amit a kompozíció és a dekorativitás és a forma uralma egyrészt, másrésztől pedig a vonalak, kontúrok és a kontrasztoknak az uralmával hoz létre egyfajta különleges harmóniát, vagyis hogy inkább diszharmóniát. A budapesti Széchenyi könyvtárban a Genezistől Dantéig Teremtés, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, Antonio Bandirelli fotóművész kiállítása Dante isteni színjátékának a világába vezet be, néhány régi kiadását is meg lehet nézni, de Babits Dante fordításának eredeti kézirata is látható, valamint installációk, fotó és videóinstallációk a Genezis a Biblia teremtés történetéről. Esztergomban, a Duna Múzeumban még látható Einzinger Ferenc festőművész és művésztársainak alkotásai 1920 és 40 közötti Esztergomban. Ez a festőművész 1879-1950 között élt, tervező is volt, irodalmár, színjátszó, esztergomi lokálpatrióta, akitől egy olyan idézet származik, látva tanulni törekedtem a belefáradásig, ez a kiállításnak a címe, mert hogy ez volt rá jellemző. A 20-as, 30-as években Esztergom kulturális életében jelentős szerepet töltött be, ahogy dr. Prokop Mária művészettörténész fogalmazott, ő volt Esztergom Ady Endréje. Nagyon jóba volt Babitssal, neki köszönhetően töltött 17 nyarat Esztergomban, és villájának a freskóit, faragott karosszékét ő készítette. Szegeden, a Somogyi Károly könyvtárban 75 éve hozták Szegedre a Szent Jobbot címmel nyílt egy kiállítás, amelyiken az 1938. június 26-27-i eseményeket mutatják be a sajtó tükrében, amikor a 34. Eukarisztikus Világkongresszus és a Szent István jubileumi év egyszerre zajlott. Ez a kettős ünnep volt, aminek az alkalmából az aranyvonat 1938. május 23-án megállt Szegeden, és másnap hajnalban indult tovább, a közben lezajlott eseményeket lehet végigkövetni, amikor is Szent István és Szent Gellért vértanú püspök találkozott, ahogy mondták, mert Szent Gellért fogadalmi templomban őrzött erekjét kivitték a pályaudvarra, hogy találkozzon a Szent Jobbal. Pécsen a Várostörténeti Múzeumban szintén a 40-es évekre mentek vissza, azok a 40-es évek című kiállítással, ahol különleges tárgyak, személyes emlékek, fotók, hangfelvételek láthatók, többek között az 1945-ös szükségpénztervezete és egy berliner kendő is. Előzetesként pedig a debreceni Modemre szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Still Fotográfia Múzeumban címen nyílik holnap kiállítás, óriási méretű fotografikus táblaképeket és videómunkákat lehet majd megtekinteni, több mint 40 nemzetközileg is elismert európai művész alkotásaiból. Mindezek után köszönöm figyelmüket, jövő hétfőn ismét találkozunk, addig is a viszonthallásra!
Kontaktrádió, a belváros hangja.